Imádkozzunk. Urunk, elveszne a mi bátorságunk, ha nem meríthetnénk a te igéd biztatásából bátorságot, és köszönjük azt is, hogy ismerhetjük már azt, és tudhatjuk, hogy valóban bízhatunk benned, és egyedül és igazán csak te benned, ha győzni szeretnénk. Te látod a mi harcainkat, küszködéseinket, és mi is ott állunk most vele, reménység szerint mindannyian a te színed előtt, hogy ne magunk harcoljunk, és ne magunk küszködjünk. Köszönjük, hogy velünk vagy a harcainkban ígéreted szerint. Kérünk téged, hogy hadd juthasson a te harcod győzelemre a mi életünkben. Áldunk, hogy ezzel a reménységgel várhatunk. Amen. Mai áhítatunk alapigéjét Mózes második könyve 17. fejezetében találjuk. Mózes második könyve 17. fejezetéből a 8-tól a 13. versekig tartó szakaszt olvasom. Eljött Amálek, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: válasz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amálekkel. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálekkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálek volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak, ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. Így győzte le Józsué Amálekot és annak hadát fegyverrel. Mielőtt ez a kis történet, ez a harc zajlik Mózes népe életében, a népnek a történelmében mögötte van egy több mint 4 évszázados idegen országban eltöltött időszak, ami különösen a vége felé nagyon nyomorúságos fogság volt. Zsarolták, sanyargatták őket, ki akarták pusztítani a nagyra felszaporodott népet. De Isten keze kimentette őket ebből a fogságból, egyiptomi fogságukból, és elindította az ígéret földjére. Útközben van most ez a nép, amikor ez a harci jelenet is zajlik. Viszonylag az elején vannak ennek a vándorútnak, mögöttük viszont már nagyon-nagyon komoly megtapasztalások vannak Isten győzelméről. Ahogyan végül is a fáraó elengedte őket, akik ismerjük a történetet, nincs idő végigmondani, de hatalmas győzelmet arat a fáraón, és segíti népét, és vezeti át a pusztába ugyan, de kivezeti a fogságból, és csodálatos módon menekíti az ő népét. Egyik legszorosabb harci helyzet a nép számára akkor van, amikor menekülés közben eljutnak a Vörös-tengerig, előttük a hatalmas tenger, és nyomukba hátuk mögött a fáraó és az ő felszerelt hadserege. És teljes a reménytelenség arra, hogy itt bárki is életben maradjon. Biztos a vereség. A harmadik ilyen most a sorozatunk során, amikor egy ilyen biztosan vereségesnek tűnő helyzetet láthatunk. Ugye Dávid Góliáttal, vagy Izrael népe a filiszteussal szemben, ahogyan tehetetlenül állt 40 napon át, vagy a tegnapi történetben Naamán a gyógyíthatatlan betegségével szemben, ott állt reménytelenségben, és biztosra véve a legyőzöttséget, és most egy újabb hasonló helyzet állt itt az igén keresztül elénk, amikor hát olyan szoros helyzetbe kerül a nép, hogy remény sincs az életben maradásukra és menekülésükre. És akkor a nép vezetője is kétségbe esik, és kiáltozik Istenhez segítségért, és Isten szól Mózeshez: miért kiáltasz? Vedd a botodat, nyújtsd ki kezedet a tengerre, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át. És mindez megtörténik. Mózes veszi a botját, felemeli a tenger fölé, és a vizek mozdulni kezdenek, és szétválnak a hatalmas vizek. Egy botra, amit Mózes emel a tenger fölé. Legalábbis a látszat ez, amit az ember átél belőle. Megint egy, úgy tűnik, harci eszköz, Mózes botja, az ő fegyvere, Egyiptom harci kocsijaival szemben, Dávid kavicsai, Góliát páncéljával szemben, a Jordánban fürdés, a bélpuklosság ellen, és most egy bot, Mózes kezébe a tenger ellen. Micsoda csoda fegyverek ezek a kavicsok, ez a bot, meg az a Jordán víz, hogy mire képes, milyen győzelemre képes. Egyértelmű mindjárt számára, hogy se nem a kavics, se nem a Jordán víz, se nem ez a bot. Bár ez a bot úgy neveztetik, hogy Isten botja, mert már sok csodát látott. Mózes kezében. Amikor úgy odadobta, és egyszer csak kígyóvá változott a fáraó előtt, vagy a népe előtt, jelöl annak, hogy őt Isten küldi szabadítóul, vagy amikor a Nílus vizére üt vele, és abból vér lesz, vagy amikor a sziklára, és abból víz fakad, mert szomjazik a nép, és mert mindezt Isten mondta Mózesnek, és nem magától találta ki, és tette. Nem volt olyan bátor és melés, hogy csak úgy csapkodjon a bottal, miután egyszer már csodát tehetett vele Isten szavára, hanem most is Isten mondta neki ezt a lehetetlennek tűnő megoldást, ezt a nagyon valószerűtlennek tűnő győzelmi lehetőséget, hogy majd ti átmentek a vörös tengeren, ha a botoddal szétválasztod a tengervizét. De Isten kezében eszköz volt, és jele volt ez a bot annak, hogy amikor a kígyóvá változott, és ezzel akarta mutatni az ő küldetését, az Istentől való küldetését, vagy éppen a Nílus vizét vérré változtatni, vagy megelégíteni Izrael népét, a szomjazó népet vízzel, hogy Istennek gondja van erre a népre. Isten botja volt, amelyik jelezte, amelyik ébren tarthatta a népben azt a tudatot, hogy Istene nem felejtkezik el róla. És most a mai igényben újra szerepe van ennek a botnak. Mózes kezében. Most egy újabb helyzetben látjuk Mózes botját. A feltartott kezében egy halom tetején, amikor a sereg megütközik lent a völgyben. Hallottuk, hogy útközben megtámadják őket, a Sínai hegy felé tartanak, és Refidimnél megtámadja őket az ellenség. Hát ez nem ritka eset, Isten népe életében a vándorúton sem, meg utána sem, hogy megtámadja őket az ellenség. És akkor Mózes azonnal szól Józsuénak, hívja egy kis tanácskozásra, elmondja az ő tervét, hogy hogyan fogja megoldani ezt a helyzetet, te gyűjtsd össze a sereget, én pedig felállok ide a halom tetejére, és Isten botja a kezembe lesz. És Józsué elindul, és teljesíti Mózes parancsát, összegyűjti a sereget, és megütközik az ellenféllel. Olyan egyszerűen le van írva Isten igéjében mindez. Nyilván átélni nem lehetett ilyen egyszerű. Mózesben is ki tudja, mi minden érzés és indulat ébredt fel. Nem elég, hogy a pusztában vannak, megint egy kiszolgáltatott helyzet, megint egy támadás, egy ellenség, nincsenek már egyiptomiak, van most Amálek. Igen, a gonosz mindig megkeresi, hogy milyen módon támadjon. Keres magának népet, keres magának arcot, keres magának megjelenési formát, hogy Isten népe ellen támadjon, és ha lehet, az ő győzelmével ijesztgesse a népet. Most egy nomád néppel ijesztgeti, és próbálja sarokba szorítani Izrael népét ott a pusztában. Még fáradt a nép talán a korábbi meneküléstől, lelkileg meg Mózes is biztos, és újra ott van sarkában az ellenség. De Mózes azért nem esik kétségbe, ő már ismeri Isten kezének a hatalmát, a szeretetét és azt a védelmet, amit ő tud nyújtani az ő népének. És akkor itt is tulajdonképpen nem más történik, mint egy haditerv készül. Hogyan néz ki ez a haditerv, ez a haditanácskozás? Mózes, a nép idős vezére, érett vezére, szólítja a fiatalt, Józsuét, a fiatal vezetőt, és elmondja Mózes a tervét Józsuénak. Józsué pedig elmegy, és engedelmesen megcselekszi. Úgy az jutott eszembe, hogy olyan sok gond van az emberi munka szervezéssel, a közösségi, a közös munka megszervezésével, és annak a kivitelezésével. Mert még megszervezni csak megszoktuk mi is, de a kivitelezése nagyon sokszor már nem úgy valósul meg. Hányszor éltem meg én is az életemben, hogy egy értekezleten megbeszéltük, hogy mi hogy lesz, és aztán mi történt? Elment mindenki, ott bólogattak, ott igenelték, és aztán elment mindenki, és megvalósította a saját feje szerint, a saját egyéni útján. És csoda, hogy nem volt győzelem. Számtalan terepet kereshetünk erre. A legkisebb közösségünk a családtól kiindulva, egészen a munkahelyig, vagy a gyülekezeti életünkig, ahol átélhetjük ezt. Egy presbiteri gyűlésen bólogatunk, igen uramozunk, uram uramozunk, aztán elmegyünk, és vagy nem teszünk semmit, vagy tesszük éppen az ellenkezőjét. Mi kellett ahhoz, hogy ez a nép ott akkor Refidimnél győzzön? Azt látjuk, hogy két szereplője van, két fontos szereplője, akik egyetértésben vannak. Az egyik, az idősebb, Isten által ezzel a feladattal megbízott ember, Istent ki nem hagyva a tervből, odaáll Isten elé, tőle veszi a tervet is, odaáll Isten elé, és magához szólítja azt, aki neki ebben segítsége lesz. Ez a másik testvér, nevezzük most így, ott katona, vagy éppen vezető ember, ez a másik hallgat Mózesre, egyet ért vele, és itt nem ér véget az egész. Elvi egyetértés az nagyon fontos, és ez könnyen megszületik, de akkor lesz ennek igazán gyümölcse, a győzelem, ha elmegy és meg is valósítja. És Józsué elmegy, összegyűjti Mózes parancsa szerint a katonákat, és neki áll a küzdelemnek. De Mózes is tartja magát az ő ígéretéhez, amit ígért Józsuénak, hogy én pedig felmegyek a halom tetejére, és kezembe lesz Isten botja. És ennek a fiatal Józsuénak elég volt ez az ígéret, hogy én felmegyek a halom tetejére, és kezembe lesz Isten botja. Nyilván az ő szíve is közel állt az Úrhoz. Ő is ismerte Izrael Istenét, és nem elég csak ismerni őt, hanem tulajdonképpen igénybe is vették Isten erejét. És ez az üzenete tulajdonképpen ilyen értelemben, ami beleillik a hetünknek az üzenetébe, ahogyan Dávid életében, ahogy Naámán győzelmében, Isten ereje volt az, amelyik a győzelmet aratta. Itt is a haditerv lényege, hogy Isten erejére építik azt teljes egyetértésben. Ez az alapja a győzelmes életnek. Isten erejével számolni, arra építeni, és aszerint vitelezni ki a harcainkat. Nem csak Izrael és Amálek harcában, hanem a mi gonosz elleni harcunkban is ilyen haditervnek kellene élnie. Ez lenne a győzelemnek az alapja, a feltétele, hogy igényeljem és tudjam, hogy csak Isten erejével mehet végbe, és hogy a kivitelezésben sem fogok eltérni, egyénieskedni, ötletezni, olyan jó ötleteink tudnak lenni, okoskodásaink, jobb megoldásaink, hanem ráhagyatkozok az Isten által mutatott útra. Olyan sok keresztény, sőt hívő ember nem ismeri azt, hogy igazán az életem mindennapi gyakorlatát is Isten vezetése szerint kell kivitelezni. Isten vezetésére, tanácsára. Ma az evangélikus útmutató szerinti ige olvasók olvasták azt, hogy ő csodálatos tanácsos, erős Isten. Hát kire lehet építeni a harcainkat, a rosszal szembeni harcunkat, amikor győzni szeretnénk, amikor eljutottunk már odáig, hogy tényleg rossz a gonosz, vagy fordítva mondom, tényleg gonosz a rossz, és nem akarok vele közösségben élni, nem akarok az uralma alatt élni, hanem szeretnék a jó uralma alatt élni. Akkor annak itt most egy ilyen nagyon egyszerű példáját látjuk. Először egyet kellett vele érteni. Úgy gondolom, hogy most itt ennek van az ideje, a helye az életünkben. Értsünk egyet azzal, hogy a saját utunkon vívott harcaink eddig kudarcba vezettek, rossz gyümölcsöt teremtek, és szükség van arra, hogy más alapra helyezzem az életemet, hogy az én harcom haditerveinek is más legyen a lényege, hogy Isten erejére, Jézus Krisztussal való közösségre építsem én is azt. Ne a magaméra, ne emberire, ne másféle erőforrásokra, hanem Isten erejére építsem az én harcaimat. Ez az elvi egyetértés, és ennek itt meg kell születni. Isten elé állni, vele megtanácskozni az életemet, engedni, hogy ő mondja el, hogy hogyan és merről kell támadni, hogy ki legyen a segítség ebben a harcban az emberi eszköz, mert olyanra is szükség lehet, hogy mi legyen az útja, hogy kinek hol van a helye. Hát itt csak két embert kellett megszervezni, ugye Mózes önmagát, helyét és Józsuénak a szerepét, de egyértelmű volt, hogy mindenki a magáét vállalja. Mózes az Isten elé állást, Józsué lélekben Mózes mellé állt, és a gyakorlatban lement a harcmezőre. Egy egyszerű szervezeti felépítése ennek a kettőjük közös harcának, közös működésének. De ott kezdődött, hogy Mózes tudta, hogy nekem Isten előtt kell állnom. Te pedig majd odalent megharcolod az Isten által irányított harcot. Milyen jó volna, ugye, ha egy népnek volna ilyen vezetése, hogy a felső vezetés odaáll Isten színe elé, a középvezetők mellé állnak a felső vezetőknek, és aztán a polgárok mindezt az ő vezetésük alatt teljes egyetértésben kivitelezik. Ugye ez utópiának tűnik a mi polgári, hétköznapi életünkben, akár a mi kis országunkra nézve, de akár a mi gyülekezetünkre nézve, vagy akár a mi családunkra nézve. Viszont olyan jó volt azt látni, hogy arányaiban volt azért egy számos izraeli nép, meg az ellenség is szép számmal, és összesen két ember volt a központi ember ebben a műveletben, ebben a tervben. Ők voltak azok, akin múlott, hogy igénybe veszik-e az isteni segítséget, hogy odaállnak-e Isten színe elé, és ugye az ember is ilyen értelemben kavicsnyi élet csupán, de Isten kezében elég. Olyan sokszor van, hogy hívő testvérek azt mondják, hogy egyedül vagyok, nincs a gyülekezetben senki, mit kezdjek én egyedül hívőként, még talán imatársam sincs, De az is lehet, hogy válogat közöttük nagyon, és nem fogadja el maga mellé Józsuét, mert talán nagyon fiatal, mert ki tudja, milyen kifogásai vannak ellene, és nincsenek ketten egy akaraton. Ketten kell, hogy legyenek Isten ígérete szerint egy akaraton, és nem is feltétlen egymás akaratán, hanem az Úr akaratán. Ha ketten együtt ugyanazt akarják úgy, hogy mind a kettő az Úrét akarja, Isten ígérete szerint ő ott van. Ez a történet ennek egy tipikus és nagyon szép megvalósítása. Két ember Isten akaratán egyenlő győzelem. Olyan szép matematikai feladat. És nagyon egyszerű. Egy Mózes meg egy Józsué, és köztük Isten botja, és ez egyenlő Izrael győzelmével. És ez megvalósítható lenne a mi életünkben is. Azért vagyunk szegények, mert nem vesszük észre, hogy Isten mit bocsát a mi rendelkezésünkre. Aki azt mondja, hogy nincs, ugye van egy ige, attól az is elvétetik, amilye van, ha nem értékeljük azt, amit Isten lehetőséget a kezünkbe ad. Mózesnek egy Józsuét társul, Józsuénak pedig egy Mózest vezetőül, és mind a ketten Istenre építik a harcukat, a munkálkodásukat, és csodálatos győzelmet aratnak. Ez lehet az egyik üzenete ennek az igének, ami otthoni, egyéni életünk számára. Lássuk meg, mi az, vagy ki az, akit Isten rendelkezésünkre bocsát, mi az az eszköz, mi az a lehetőség, ki az a testvér, akivel ilyen közösségben lehetek, amilyenben Mózes volt Józsuéval. Nem ültek együtt a halmon, és nem voltak együtt a harctéren, testben, de lélekben Isten botja, Isten jelenléte összekötötte őket. A két testvér, ha van egy gyülekezetben, nem biztos, hogy mindig össze kell bújnia, és mindig együtt kell lennie, de egy lélekkel összekötve, imádsággal összekötve, Jézus akaratán egyet értve, Isten nagy áldásokat hozhat egy család és egy gyülekezet, meg egy ország életébe. Ha nincsenek a vezetésben ilyenek, legyenek a polgárok között ilyenek. Ugyanúgy megáldja Isten, hogyha van a polgárok között, a nép között 2-3 ember, aki egyetért Isten akaratával, és annak a megvalósítása lesz a központi szempont az ő életükben. Isten botja a mai eszköz, amelyik ugye emberileg megint nevetséges, ugye a botra annak idején ott Góliát azt mondta, hogy úgy reagált, hogy kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem. Ez egy másik bot, ez Mózes kezében a bot, de tulajdonképpen ugyanúgy Isten szeretetének a jele, és annak a jele, hogyha valaki ezt feltartja és igényli Istent, jelzi ezzel, hogy én igénylem Istent az én harcomban, akkor az Isten botja lesz, és ő valóban ott lesz, nem varázsbot, nem a bot lesz Istenné, távol legyen a gondolata is tőle, csak éppen jelzi, hogy Isten benne van a harcban. Mint ahogy jelzi egy elektromos eszközön a pici, világító szem, hogy rá van kapcsolva az elektromos forrásra, és hogy működik. Mert van áram, amelyik működteti. Legtöbbször, ha baj van, azt kezdjük megnézni, hogy világít-e, mi világít, mi nem világít, jelzi-e, hogy rendben van ez a terület, van energia, rá van kapcsolva a gép az energiaforrásra. Ez a bot annak a jele volt, hogy ha föltartották, hogy igényt tartunk Istenre. Szükségünk van a harcban rád, Uram. Önmaguk számára is fontos volt, hogy az egész hozzáállásuk, a lelkük fölemelve legyen Istenhez, és tudják, hogy rászorulnak az ő segítségükre. És aztán hallottuk a történetben, hogy Mózes keze elfáradt, és leeresztette. És amikor leeresztette, akkor Izrael kikapott. Ő volt a gyengébb. Amikor feltartotta Mózes a kezét benne a botot, akkor Izrael volt az erősebb. És ez így ment egy kicsi ideig, és akkor Józsué győzött, amikor fent tudta tartani Mózes a kezét. Ha már nem bírta tartani, akkor Józsué is elerőtlenedett. Mi történik akkor? Föladják? Nem. Akkor jönnek a többi testvérek, Áron és Húr, a segítők. Mi az ő dolguk? Egyik oldalról, másik oldalról tartja Mózes kezét. Segít neki, ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy jelezzék, hogy Uram, nagy szükség van rád, nélküled nem tudunk győzni. Nekünk nincs erőnk ahhoz, hogy győzzünk, de szabad győzni, lehet mégis győzni, mert összefognak a testvérek ott, és együtt tartják Mózes felemelt kezét, jelezve az ő Isten iránti igényüket. Ima közösségek a gyülekezetben erre valók. Az ott egy kis ima közösséget jelképez számunkra. Mózes felemelt keze, általában a felemelt kéz az imádságot jelenti, és az, hogy ott tartják az ő kezét, ez pedig jelzi, ők már ott hárman vannak, akkor a halom tetején, és a lent küzdőért együtt imádkoznak. Mennyi ilyen mindennapi esemény van a hívő emberek életében. Egy testvér szenved, betegségben, családi nyomorúságban, számtalan harci területen az ő életében, a gonosztól gyötretve talán, lehet, hogy egy hitetlen hozzátartozó nagy harcai mellé lehet így odaállni hívő embereknek közös ima közösségben, tudva azt, hogy a szabadítás Istennél van, a győzelem csak tőle jön. Hiába próbálunk mi magunk vagdalkozni a gonosz ellen, nincs hatalmunk felette, de tudjuk, hogy van egy mindenek felett való hatalom, aki amellett nagyon szereti is az embert, és hozzá szabad folyamodnunk, hozzá szabad imádkoznunk. Hozzák a követ, oda teszik Mózes alá, megkönnyítik az ő feladatát, segítenek neki az Isten előtt való állásban. Sokszor előtlenek vagyunk mi még arra is, hogy imádkozzunk, nem tudom, átéltük-e már az életünkben, én bizony nem egyszer, hogy úgy éreztem, hogy egyedül most nem tudok igazán imádkozni. El kell menni testvérhez, kérni, hogy imádkozzon velem. Vagy akár egy kicsi közösséghez, hogy hordozzátok az életemnek ezt a terhét, ti is imádságban. Nem szégyen az embernek az erőtlenségét bevallani, hanem a baj az lesz, ha az erőtlenségből vereség lesz. Mivel lehetett Józsué erőtlenségét ellensúlyozni? Hát a folyamatosan fenntartott kézzel. Szüntelenül imádkozzatok, mondja Pál apostol. Szüntelenül imádkozzatok. Mit jelent ez? Szüntelenül tartsatok igényt Istenre a ti küzdelmeitekben. Egy pillanatra se higgyétek, vagy gondoljátok azt, hogy majd a magatok erejéből menni fog. Jaj, de sok dolgom van most, nincsen időm imádkozni. Hallottam egyszer ezt a példát rá, hogy mintha az ember azt mondaná, hogy nagyon sietek, nincsen időm benzint venni a kocsiba. Hát akkor bajosan fog odaérni, ahova ő szeretne. Nincsen időm rákapcsolódni az energiaforrásra. Hogy lesz akkor világosság? Nincs világosságom az életemre nézve, hány testvér panaszolja. Hát rá vagy kapcsolva a mennyei energiaforrásra? Persze, hogy nincsen se világosság, se erő a küzdelemhez, csak a káosz meg a sötétség. Mi történik egy nagyvárosban, amikor teszem azt egy ellenség? Nagyon egyszerű módon éppen az energiaforrást fogja megbénítani. csak talán 2-3 helyen kell egy robbantást végeznie, és a város sötétségbe borul, és elszabadul a sötétség, a gonosz, nem működnek, amik az energiaforráshoz voltak kötve, számtalan baleset, veszély és tragédia egy város számára. Elég csak egy vezetéknek elszakadni a viharban, egy vékony vezetéknek, és ott maradunk áram nélkül. És olvad ki a hűtőszekrény, és nem működik semmi, aminek működni kellene. Annyira tudjuk ezt, hogy a lelki életben is így van, ezt pedig nem vesszük komolyan. Ha nem vagyunk rákapcsolva az ember egyedül igénybe vehető jó energiaforrására, az ő teremtőjére, nem fog működni megfelelően semmiképpen, vagy sehogy sem, hanem tönkre megy. Tönkre ment emberi élet, hiszen elvágta annak idején a szálat a gonosz, az Istenhez kötődő szálat, amin keresztül benne élhetett az isteni energiákban. Őt oda teremtette az alkotó, az ő közelébe, az ő sugárzásába, az ő hatókörébe. Az ember csak ott tud működni. Hányszor van, hogy ugye nem találunk itt Viatorbágyon térerőt a telefonhoz, és tudjuk, hogy akkor arrébb kell menni, hogy megtaláljuk a szükséges térerőt. Csak azt nem tudjuk, hogy a mi belső életünk, a lelki életünk számára szükség van erre a mennyei térerőre, de csak a mennyeire. Olyan sokan próbálnak emberen túli erőket is igénybe venni, meg a gonosz kínálja is. Ugye elvágta a mennyeit, kínálja helyette a sajátját, ami több, mint az ember, mert hogy hát arra van az embernek szüksége, hogy többből merítsen. De több a sötét hatalom is. És ha ő elvágta és megakadályozza, hogy mi a mennyei erőből éljünk, akkor oda kínálja helyette az övét. És lehet, hogy fog bizonyos csodákra képessé tenni, lesznek az életünkbe következményei, amik addig nem voltak, de előbb-utóbb kiderül az is, hogy ezek a sötét idegen erők bizony nem életet mentő, éltető és működtető, az ember életét megfelelően működtető erők, hanem tönkretevő, pusztító, halálba és kárhozatba segítő erők. Ezzel szemben ott van az Isten által felkínált csodálatos lehetőség. A Biblia olyan sok helyen biztatja az embert az imádságra. Jézus Krisztus, amikor a Gecsemáné kerti nagy tusáját vívja az atya előtt, viszi magával a tanítványokat, kéri a segítségüket, virrasszatok velem, és imádkozzatok. És a tanítványok csődöt mondanak ebben az imádkozásban, elalusznak. És ő fölébreszti őket, és mondja, hogy ennyi ideig nem voltatok képesek. Nem vagyunk képesek a másik mellé állni, még a haláltusájában sem. De azért felébreszti őket újra, és adja nekik a tanácsot, virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A kísértő elleni harcunkban is ez lehet az egyedüli igaz energiaforrás, erőforrás, a vele való közösség, az Istennel való közösség Jézus Krisztuson keresztül, aki megharcolta a magatusáját, hogy nekünk lehetőségünk legyen újra rákapcsolódni a mennyei energiaforrásra, az Istennel való kapcsolatra. Nincs más, ami lényege lenne az ember életének, mindig e körül forgunk, mondhatnák sokan, hogy hajtja a magáét, mint a pereces. Nincs más, ez a lényege az ember életének, hogy vissza kellene kerülni az eredeti, rendeltetésszerű állapotába, az Istennel való kapcsolatba. És olyan jól tudjuk mi azt is, hogy egy 220-ra tervezett izzót kapcsolhatunk zseblámpa elemre, de nem fog működni, meg kapcsolhatunk 380 voltra is, az meg tönkre fogja tenni, hanem a megfelelőre csatlakoztatjuk. Az ember számára csak az Istennel való kapcsolat, a megfelelő kapcsolat. Csak ez a csatlakozási mód az, amelyikben az ember élhet, amelyikben az ember működhet, és amelyikben az ember jó értelemben győztes lehet. Mert ez a jó az ember számára. És így lehet győzni a rossz felett, a gonosz felett. Hogyan működik a mi életünk? Arra is szoktam néha gondolni, hogy az imádság tulajdonképpen a lélek számára, pláne ha erre a mondatra gondolunk, hogy szüntelen imádkozzatok, olyan, mint a lélegzett vétel a test számára. Itt most azt gondolom, hogy a testvéreknek eszébe sem jutott eddig, hogy közben levegőt vett nem tudom hányszor. Működött szinte automatikusan a lélegzetvétel. Ha csak 2 percre kiszippantották volna innen, már mind talán elfeküdtünk volna, és kiborultunk volna, és nem működnénk. A lélek ugyanígy, egy rövid szakadás elég az ember számára, hogy ne működjön megfelelően. Az Istenről való lekapcsolódás, leválás az ember számára azt jelenti, hogy nincs meg az éltető energia forrása. Miért vagytok erőtlenek olyan sokan? Kérdezi valahol Pál Isten igéjében. Miért vagyunk olyan erőtlenek? Hogy lennénk erősek, ha nincs az életünk összekötve az erőforrással, az energiaforrással? Vajon imádkozó életet élünk-e? Vagy azt mondjuk mi is, hogy én nekem erre nincs időm. Nem kell feltétlenül az imaórán ott lenni ahhoz, hogy imádkozhassunk. Olyan csodálatos dolog, amikor az embernek bárhol, bármilyen körülmények között is lehet igénybe venni az Istennel való, és most hadd fordítsam így az imádkozást, az Istennel való beszélgetést. Én elmondom, ami bennem van, és itt nincs vége, hanem megvárom, meghallgatom azt is. Nyitott vagyok arra, hogy ő vajon mit tanácsol. Félreteszem a saját gondolataimat, és kérem, hogy juttasson eszembe ő megoldásokat, hogy ne a magamé vezessen. Ezeket is lehet majd a beszélgetésünkben, a csoportban tovább gondolni. Milyen módjai vannak az imádkozásnak, sőt délutáni témánk is majd ez lesz. Én inkább azt szerettem volna, ha ennek az elvi alapjait értenénk most meg, és a fontosságát, hogy a gyakorlatban ez hogyan történik. Erről lehet és kell majd tovább beszélgetni. De egyszerűen ezt megérteni, hogy Józsué győzelmének titka az volt, hogy az egész terv és annak a kivitelezése is Istentől függött. A bot ezt jelezte, mi függünk az Istentől. A felemelt kéz azt jelzi, én függök az Istentől, vagy az összekulcsolt kéz, vagy a lehajtott fej, vagy a szívem nyitottsága Isten felé, amelyik őt megszólítja. Rá vagyunk-e kapcsolva erre a mennyei erőforrásra? Működik-e az életünk rendeltetésszerűen? Van-e ereje, van-e energiaforrása? Ne nyúljunk az idegen erőkhöz, amikor energiára van szükségünk. Tele a világ erőforrásokkal, energiaitalokkal és a legkülönbözőbb energiák felkínálásával. Egyetlen egy energiaforrás az, ami a számunkra készítetett, és ez a mennyben van. Ez az Istennel való kapcsolat. Isten áldja meg az életünket úgy, hogy úgy mehessünk haza, hogy rákapcsolódunk erre az erőforrásra. Imádkozzunk. Urunk, ha megállunk őszintén előtted, akkor azt kell mondani, hogy bizony nagyon sokszor félretettünk téged, vagy egyáltalán számba se vettünk, hogy olyan sok felé próbálkoztunk, igyekeztünk rákapcsolódni valami erőre, kerestünk az életünk számára valami erőforrást, és ez mind idegen volt, nem a tiéd, nem tőled való, hanem talán éppen az ellenség által felkínált erőforrás és energia. Bocsásd meg nekünk, amikor így éltünk vagy élünk, és kérünk téged azért, hogy hadd történjen meg az életünkben a helyretétel. Mennyei atyánk, aki teremtő is vagy, és a mi életünket te teremtetted és ajándékoztad, te helyre tudod hozni a mi életünket most is. Látod, hogy milyen mélységben vagyunk, hogy mi a hiba, mi a baj. Köszönjük, hogy te értesz hozzá, és ha téged kérünk és rendelkezésedre adjuk a mi életünket, te helyre tudod igazítani, beállítani a rendeltetésszerű működésbe, hogy igazán életünk lehessen, és a te erőddel győzelmes életünk is. Áldj meg bennünket, hogy ne maradjunk a gonosz hatalma alatt legyőzötten, hanem az a jó, aki te vagy, győzhessen bennünk is a gonosz felett. Amen.